Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk ezen a napon is. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre és megváltónká lettél. Köszönjük, hogy életedet adtad azért, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, és olyan igazak lehessünk, hogy megállhassunk majd az ítélet óráján, és üdvösséget kaphassunk. Köszönjük azt a drága árat, amit üdvösségünkért fizettél, és köszönjük, hogy úgy élhetünk már ezen a földön is, hogy meghívsz arra, hogy higgyünk benned, és kövessünk téged. Köszönjük, hogyha igen mondhattunk reád. Köszönjük néked, hogyha most is igen mondhatunk, és megerősödhetünk. Te benned, a te követésedben. Köszönjük néked, hogy a te kegyelmed ígéretét megpecsételed előttünk az úrvacsora jegyeivel is, és nem csak fölkínálod nékünk a bűnbocsánatot, hanem megerősítesz bennünket afelől. Köszönjük néked, hogy téged magasztalhat a szívünk. Köszönjük néked, hogy szólni akarsz hozzánk a Biblián keresztül, kérünk szólj is hozzánk, és add, hogy szavadat megértsük, szívünkbe zárhassuk, magunkkal vihessük, és legyen az lelki erőforrás a számunkra, ami megerősít a hitéletben, a kegyességben, a te dicsőítésedben. Kérünk téged arra, hogy áld meg szent lelked által a mai Isten tiszteletünket is. Légy jelen közöttünk, áldott megváltónk, feltámadott, dicsőséges, visszajövő Úr Jézus Krisztusunk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvének 44. részéből, a 21. verstől a 23. versig. Ó, emlékezzél meg Jákob ezekről, és Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy Izrael, nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte. Kiáltsatok földnek mélységei, újjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa, mert megváltá az Úr Jákobot, és Izraelben megdicsőíti önmagát. Foglaljunk helyet. Post tenebras lux. Sötétség után világosság. Ez a genfi reformáció emlékművének a felirata. Ott állnak a reformáció nagyjai, márványba mésve, középen Farel, mellette Calvin, majd Bréza és Knox, nagy reformátoraink, akiktől a magyar reformátorok is egytől egyig tanultak, sokat-sokat tanultak, tanításban is, meg életben is. Szolgálatuk nyomán Genfben is, de Európa szerte a sötétség után világosság lett. Emlékezünk most a reformációra, és különös körülmények között emlékezünk. Még mindig tombol itt körülöttünk ez a koronavírus, de emellett megérkeztünk oda, hogy Európában keresztény templomokba keresztényeket ölnek. Eközben liberális, protestáns lelkipásztorok elcsukló hangon hivogatnak Jézushoz, de egy olyan Jézushoz, akit megfosztottak a Bibliától, a kereszt halálától, a feltámadástól, az engesztelő helyettes áldozattól, végtelen dicsőségétől, egy szellem Jézust. Római katolikus egyházvezetők vádolják a reformációt azzal, hogy megszaggatta Krisztus varratlan köntösét, mert szétosztották, megosztották a római katolikus felekezetet. Magukat hívő embernek, a magyar belmisszió elkötelezettjeinek valló elbizakodott és műveletlen férfiak és nők vádolják a reformátorokat, akiknek bokája közepéig se érnek fel, diktátorsággal, súlyos tévtanításokkal, és mindezek mellett a társadalom legnagyobb része számára egyébként a reformáció a feledés homályába veszett. Fura világ ez, amiben mi itt és most a reformációra emlékezünk. Arra a reformációra, ami a keresztény hittan és életgyakorlat megromlásának a gyógyításáról szólt. Hiszen a középkorra a római katolikus felekezet, mint a kereszténység egyedüli letéteményese, az erkölcsi züllés, tisztelet a kivételeknek, súlyos jeleit mutatta. Elhagyta elsősorban a papság a bibliai erkölcsiséget. És ahol ez történik, ott nagy valószínűséggel a Bibliától való hittanbeli eltérés lapul a háttérben. Így is volt. A középkori római katolicizmusnak a teológusai, nyomukban főpapjai súlyosan eltértek a Bibliától. Nem minden kérdésben, de nagyon sok komoly kérdésben. És ezzel karöltve járt a bibliai erkölcsiségtől való eltérés is, vagyis az erkölcsi züllés. És ahol a papság úgy hittanbeli, mint erkölcsi kérdésekben elhagyta a Bibliát, mit várhatunk az egyház népétől, mint ugyanazt. Fejétől bűzlik a hal. Így a középkor, amire az 1400-as évek, 1500-as évekhez értünk, a keresztény egyház, a bibliai keresztény egyháznak a torz képévé vált. A keresztény élet és hit karikatúrája lett a bibliai keresztény hitnek és életnek. Szégyent és gyalázatot hozott Istennek a nevére ez a fajta kereszténység, ahelyett, hogy dicsőséget hozott volna arra. Na ez a sötétség, ami után következhetett Isten irgalmából a világosság, mert Isten kegyelméből felébredtek teológusok, tudós lelkipásztorok, mint korábban John Wycliffe, vagy Jan Hus, aztán később Zwingli Ulrich Svájcban, majd Luther, Calvin, Béza és a többiek sorban, nyomukban a magyarok, Dévai Bíró Mátyás, Szegedi Kis István, Mélius Juhász Péter és a többiek jöttek, akik felismerték a helyzet tragikusságát, és kezdték kérni szóban és írásban is, szószékeikről, tanári pulpitusukról, és könyveikben, irataikban a főpapságot, a római katolikus főpapságot, hogy hagyják el a tévútjaikat, hittanbeli és erkölcsi tévútjaikat, és térjenek vissza a bibliai hittanhoz, hogy azt higgyék, amit a Biblia mond, és úgy éljék meg a keresztény életet egyházban és a magánéletben is, ahogy a Biblia mondja. És az egyház Isten nevére dicsőséget hozzon, s ne szégyent és gyalázatot. Kérték az egyház reformációját belülről. Érezhető volt már az első pillanattól kezdve, hogy ezek az emberek az életüket tették kockára. Az életüket tették kockára, amikor ebbe a vállalkozásba fogtak. Hiába voltak alázatos emberek, akik tudták, hogy Isten előtt elveszett bűnösök, akik Jézus véréért kegyelmet kaptak, és Isten gyermekei lehetnek, és a szolgálatában állnak, és örömmel emlegették az ígét, hiába tudták magukat az íge lekötelezettjeinek, úgy a testélet ígének Jézusnak, mint az írott ígének, a Szentírásnak. Hiába rendelkeztek Isten lelkétől való bölcsességgel, lenyűgöző bibliai és teológiai tudás anyaggal. Hiába igyekeztek szent életre és szeretettel hirdetni kortársainknak az örökké való evangéliumot, szavaik a római katolikus vezető papság fülében néhány kivételtől eltekintve süket fülekre talált, sőt, a legkeményebb ellenállásra. Voltak, akit mágiára ítéltek, mint például Husz Jánost. Voltak, akiket kiközösítettek, mint például Luthert. És végül a tridenti zsinaton átok alá helyezték a reformátorok tanításait. És bebetonozták a római katolikus felekezet tévtanításait örök időkre. Nem folytatom ezt a történeti visszatekintést. Inkább hadd térjek vissza a reformátorokhoz, akiknek a tanításait sokan olvasták a későbbi korokban is, és a későbbi korok protestáns teológusai a reformáció szerte ágazó tanításait két tételbe foglalták össze, és azt mondták, hogy a reformátorok legfontosabb tanításait az ebbe belesűríthető, igazuk is volt és van, és ezt a két tételt szeretném nektek most felidézni, röviden. Az első tételt úgy nevezték a reformációnak a formális alapelve, principium formale, latinul, a másik pedig a reformáció tartalmi alapelve, a principium materiale, ezt meg így mondják latinul. Nézzük az elsőt. Mi a reformáció formális alapelve? A reformáció formális alapelve a reformátoroknak a Bibliáról való tanítását ölelte magába. Egyszerűen. Úgy tekintettek a reformátorok a Bibliára, ez mindegyikbe közös, mindegy, hogy magyar volt, német volt, angol volt, holland volt, vagy francia volt. Úgy tekintettek a Bibliára, a Biblia 66 könyvére, kanonikus könyvére, mint Isten emberekhez szóló beszédére. Azért tekintettek így a Bibliára, mert a Biblia ezzel az igénnyel áll az ember elé, ha olvasgatjátok, olvasgatjuk, Isten szól bennem hozzátok, és mondja el számotokra azt, hogy mi a legfontosabb dolog. Ebben ismerteti meg veletek önmagát, a hozzávezető utat, a jövőre vonatkozó tervét és sok egyebet. Ez az ő szava hozzátok, emberekhez. Az elejétől a végéig mindent elmond, amire egy embernek bármelyik korban ma is szüksége van ahhoz, hogy boldogan éljen és üdvözüljön. Isten szava, a Biblia. Az ő igéje, más kifejezéssel élve. A Biblia ezt mondja magáról, és sokan olvasgatják a Bibliát, de nem jutnak el erre a meggyőződésre, mert a Szentlélek nem végzi el bennük. Ám de a reformátorokban a Szentlélek Isten elvégezte azt, hogy meghajoljanak a Bibliának ezen igénye előtt. Mint ahogy bennem és bennetek is elvégzi a Szentlélek ezt a munkát. Meghajoljunk a Szentírás tekintélye előtt. Csodálatos dolog, hogy így a reformátorok számára nem volt a világban Biblia fölött álló tekintély. Luther állítólag azt mondta a Wormsi Birodalmi Gyűlés előtt, hogy őt az Isten igéjéből győzzék meg arról, hogy téved. Ha nem tudnak a Bibliából neki kellő alapossággal bizonyságot hozni, akkor ő ragaszkodik ahhoz a tanításhoz, amit ő a Bibliából merített. De ő neki ne hivatkozzanak pápákra, zsinatokra, meg nem tudom mire, hanem a Bibliára hivatkozzanak. Hát hiába hivatkoztak, elfogadhatatlan volt a tudós professzor számára. Nem ismertek el a magyar reformátorok, bármelyiket gondolunk, más tekintét a hit és élet dolgaiba csak a Bibliát, mondván, hogy ez Isten szava, és Isten fölött nem áll senki. Továbbá azt is vallották ezek a reformátorok, hogy mivel a Biblia Isten szava, Isten pedig tökéletes, nem téved és nem hazudik, ezért a Biblia tökéletes. Nem téved és nem hazudik, hanem bármit mond, amit Isten benne kifejezetten mondani és tanítani akar, az igaz. Az előfordulhat benne, hogy a Biblia történet igazságként közöl emberi hazugságokat is, vagy gazemberségeket, de az is igaz, az úgy hangzott el, vagy úgy történt meg. Az is igaz, valóságot ad elénk. De amit Isten valóban tanítani akar nekünk, abba a Biblia abszolút tévedhetetlen. Lehet benne bízni, lehet hinni, lehet ráépíteni a hitünket és az egész életünket, mert abszolút tiszta igazságot mond. Vagyis a Szentírással kapcsolatban, testvéreim, reformátorok vallották, hogy a Biblia Isten igéje, mert hogy Péter apostol is azt írta, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert soha nem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem Isten lelkétől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Ugyanezt mondta Pál apostol is. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Csodálatosan vallották azt, amit Dávid mondott, majd olvassuk a második Sámuel könyvében, 23. részben, ahol ezt írja az élete összefoglaló záró zsoltárában. Az Úr lelke szólt én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Ezt ismerték fel a reformátorok, ezért hajoltak meg a Szentírás előtt, mint Isten igéje előtt. Ezért ismerték el Norma Normansnak, a legfelsőbb normának az életbe, és ezért vallották a tévedhetetlenségét is, ahogy a 19. Zsoltárban olvassuk a Szentírásnak a magasztalását. Az Úr törvénye tökéletes, biztos, tiszta, változhatatlan. Ez a reformáció formális alapelve. A későbbiekben, testvérek, a protestantizmusban, mindegy, hogy evangélikus vagy református ágában, a felvilágosodással vette kezdetét a racionalista bibliakritika. Amikor a Biblia fölé nyomták teológusok a hitetlen emberi értelmet. És azt mondták, hogy mi az eszünkkel állapítjuk meg, hogy a Bibliában mi igaz, mi nem igaz. És kijelentették, hogy nem igaz a teremtés, az se igaz, hogy Isten beszél, semmi nem igaz magyarán és tömören, amely Bibliában van, egészen Jézusra levetítve, a Jézusról szóló evangéliumok pusztán kitalációk, emberi, történeti ötletelések Jézusról. Jézus nem mondott olyat, amit a Bibliában olvasunk, nem tett olyat, amit a Bibliában olvasunk. Mindez nem igaz, mindez mitosz. Na, ez a fajta bibliakritika egy idő után kifulladt, és a racionalizmus után, ami az észt ültette a Biblia fölé, bekövetkezett a romantika. A romantika kora, ami pedig az érzelmeket ültette a Biblia fölé. Teológusok olvasgatni kezdték a Bibliát, és kijelentették, amiről úgy érezzük, hogy nem igaz, az nem igaz, amiről úgy érezzük, hogy igaz, az igaz, amiről úgy érezzük, hogy Isten szava, az Isten szava, amiről úgy érezzük, hogy nem az, az nem az. És így válogattak korábban az ész alapján, aztán az érzések alapján a Bibliában, és kritizálták, mint egy felülről kezelve, lekezelve az Isten igéjét. Hát a reformátoroktól ez abszolút idegen volt. Ők a bibliakritikának egy másik fajtáját űzték, tudnilik, nem mi kritizáljuk a Bibliát az eszünk vagy az érzéseink alapján, válogatva benne, hanem engedjük, hogy a Biblia kritizáljon bennünket. Nem mi állunk a Biblia fölött, hanem a Biblia áll mi fölöttünk, és Isten szavaként kritizálja a hitünket, az életünket, akár a magánéletünket, akár az egyházi életünket, és megítél bennünket, de fel is oldoz bennünket, vezet minket, mint világosság a sötétségben. Hát testvérek, sajnos a mi egyházunkban is, a teológiákon, a szószékeken, mind a mai napig olyan teológiai tanárok is vannak, olyan lelkészek is vannak, akik úgy a racionalista bibliakritikát, mint a romantikus bibliakritikát űzik. Fűzik. Némelyek közülük abszolút dogma ellenesek, tanítás ellenesek. Elutasítják például a hitvallásainkat. Ezek református lelkészek, meg református teológiai tanárok. Elutasítják nem csak a Bibliát, mint Isten igaz beszédét, hanem elutasítják még a hitvallásainkat. És bár esküdtettek mind a kettőre, de elutasítják. Nem, de tekintik őket. Arról beszélnek, hogy Jézus a minden, de a dogmák, meg a Biblia, hát az valami borzasztó dolog. Vannak, akik idegesek lesznek, amikor meghallják, hogy Isten szuverén úr. Micsoda, hogy Isten mindent a kezébe tart. Hát, miféle tévtanítás ez az Isten szuverenitására, hogy ő rajta állna emberek üdve és kárhozata. Mások fölháborodnak, ha Isten bűn miatti haragjáról hallanak, az ítéletről, a kárhozatról, hogy Isten haragszik meg, a kárhozatra küld embereket. Hát ez fölháborító ilyenekről beszélni. Némelyeknek kigyullad a haja, hogyha arról hallanak, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozatként halt meg a keresztfán. Azért halt meg, mert elvette rólunk a bűneink büntetését, és nekünk Isten bűnbocsánatát biztosította a keresztjén. Ha, micsoda barbár gondolat, mondják protestáns lelkészek, meg teológusok. Jobb nem is beszélni erről. Az, hogy Jézus visszatér egyszer ítélni élőket és holtakat ugyan. Mi fejlődünk majd, mi emberiség fejlődünk, és mi megalkotjuk itt a földön az Isten országát majd. Jézus, ha vissza is jön egyszer, hát majd elfoglalja ennek a tökéletes földi mennyországnak, amit mi alkotunk meg emberek, a vezető pozícióját, esetleg. Kézzel, lábbal tiltakoznak, testvérek, ezek az emberek ma minden olyan dolog ellen, amit a reformátorok alkottak, és leírtak. A Bibliára építve és hivatkozva. Hát itt állunk. Aztán ünnepeljük mi a reformációt. Ezek az emberek is ünneplik a reformációt a maguk módján. Mi meg hadd ünnepeljük, testvérek, a magunk módján. Minket a Szentlélek hadd győzzön meg arról ezen a mostani vasárnapon is, hogy a Biblia, amikor arról beszél, hogy Isten hozzánk szóló beszéde, akkor ezt fogadjuk el, és hajoljunk meg előtte. És ha ez megtörtént már velünk, ha ez már nem is kérdés nekünk, akkor örüljünk neki, hogy a Szentlélek Isten elvégezte bennem ezt a nagy munkát, hogy én ha Bibliára nézek, akkor nem azt nézem, hogy mi nem igaz bennem az eszem szerint, meg nem azt nézem, hogy mit érzek igaznak, meg mit nem érzek igaznak, hanem úgy, ahogy van, Isten hozzám szóló beszéde. És adjunk hálát az Úrnak, testvérek, hogy ha elvégezte bennünk azt, hogy a Bibliát úgy tekintjük, hogy na ez a végső érv a számunkra minden vitában, minden kérdésben, hittani kérdés, erkölcsi kérdés, abortusz kérdése, homoszexualitás kérdése. A Biblia adja meg a végső és abszolút mércét ezek megítéléséhez is. De hittambeli kérdésekbe is. Hogy mit higgyek, és mit ne higgyek, hogy Máriához forduljak-e imádságba, vagy ismerjem el a római pápát, az egyház vezetőjének, vagy gondoljam, hogy ki kell egészíteni Jézus áldozatát a jó cselekedeteimmel, mert az önmagában nem elég ahhoz, hogy üdvözüljek. Ha ezekbe is a Bibliára hallgatok, mint végső tekintélye, mint norma normanszra, a legfelsőbb normára, akkor adjak hálát az Istennek. És ha még nem, akkor engedjem, hogy az Isten lelke elvégezze bennem, hogy meghajoljak a Szentírás előtt, vagyis Isten hozzám szóló szava tanítása előtt. És engedjük azt is, hogy a Szentlélek elvégezze bennünk, ha még nem végezte volna el, hogy a Bibliát tévedhetetlennek tartsuk. Hogy a Bibliában nincsenek hazugságok. Emberi hazugságok vannak, de isteni hazugságok nincsenek. De nekünk nem is emberi hazugságokra kell hallgatni, hanem isteni igazságra. Amit Isten benne nekem tanít, amit ő mond benne, az úgy van. Arra építhetem az életemet, a hitemet, mindent. Arra ráhagyatkozhatok. Megtart engem, üdvözít engem. Boldog lehetek. Engedjük, testvérek, hogy a Szentlélek, hogy így mondjam, a régi igazságot, a reformáció formális igazságát, ezt a Szentírásról való tanítást, ezt a szívünkbe megerősítse. És ne hallgassatok, testvérek, hadd incselek benneteket, ha szabad ezt tennem, ne hallgassatok olyan emberekre, akik a Szentírást kritizálják. Ne hallgassatok olyan, akinél megsejtitek, hogy ez a Bibliában nem így van. Rögtön fordítsátok el a fületeket. Akármilyen szirén hangon adja is elő, akármilyen elcsukló hangon is emlegeti Jézus nevét. Hagyjátok őket, mert vakok és vakok vezetői. Félrevezetnek benneteket, gödörbe fogtok hullani. Ne hallgassatok az ilyen emberekre. Azokat keressétek meg, akik a régi ösvényekre emlékeztetnek benneteket. Jeremiás próféta 6. részében olvassuk, a könyvének 6. részében olvassuk, hogy érdeklődjetek a régi ösvények szerint, melyik a helyes út, és azon járjatok. Mert régi ösvények azok, amiket nekünk járni kell, nem új ösvények. Isten szólt már Ádámhoz és Évához, és aztán az ősatyákhoz, és végig a prófétákhoz, és az evangélistákhoz, és az apostolokhoz. És elmondta, hogy melyik az az út, amit nekünk járni kell, melyik az a hit, amit követnünk kell, melyik az az életmód, amit nekünk követni kell, és akkor az ő kedvében járunk. És áldottak leszünk a földön is, de áldottak leszünk örökké is. Érdeklődjünk a régi utak iránt, és ne akarjunk új utakra lépni, mert azok tévutak. Ne hallgassunk a szirénekre, hanem hallgassuk inkább a régiekre. Építsük így Isten igéjére, vagyis magára, Istenre a hitünket és az életünket. Principium formále. Röviden így tudnám összefoglalni a Szentírásnak a reformátori tanítását. Ám de áttérek a reformáció második alapelvére, amit úgy emlegettünk, hogy a tartalmi alapelvre, ez a principium materiale. Na itt miről van szó? Arról, hogy a reformátorok testvérek észrevették, mindegy megint, hogy svájci, magyar, angol, holland, francia, észrevették, hogy a Biblia egyetlen személyt és témát jár körül. Jézust és a megváltást. Az evangéliumot. A Krisztus evangéliumát, a kereszt evangéliumát, az örök evangéliumot, hogy a Jelenések könyvében olvassuk. Erről szól a principium formale, a Biblia. Ez az anyag, amit magába hordoz. Ez a lényeg, amit magába hordoz, ez az edény. A Krisztus és az evangélium. Jézus és a műve. Jézus és az ő műve ragadta meg őket a Bibliából. Ilyen emberek voltak ezek a reformátorok, testvérek. És ezek az emberek, ahogy Jézus és az ő műve megragadta őket, hittek Jézusban, mint személyes megváltójukban és személyes urukban, királyukban, akit imádtak, akit dicsőítettek a szavaikkal és az imádságaikkal, az ige hirdetéseikkel, a tanításaikkal, amiket közreadtak. Jézus ragadta meg őket, testvérek, a keresztre feszített és feltámadott Jézus. És az ő személye és az ő evangéliuma mellett teljesen elkötelezték magukat. Önmagukat is. Ő volt a szívügyük. Az evangélium volt a szívügyük, és nem tehették, hogy erről hallgatnak. Hanem amikor tényleg írtak, vagy fölmentek a szószékre, ez volt a lényeg, amit elmondtak az embereknek. Csodálatos dolog ez, testvérek, aki rájön erre, és meglátja ezt a reformációban. Egyszer kértek engem valahol egy gyülekezetben, hogy Calvin teológiájának a lényegét mondjam el, és elég sokat gondolkoztam rajta, és olvastam utána, hogy lehet összefoglalni egy ilyen hatalmas opuszt. És aztán az olvasmányaim során rájöttem, hogy Jézus Krisztus evangéliuma. Így lehet összefoglalni. Calvin az embernek, Istennek a hozzánk szóló kijelentését Jézusban látta. És látta, hogy Isten Jézusban ad nekünk mindent. Jézusba kapjuk a bűnbocsánatot, Jézussal kapjuk a megigazulást. Ő nélküle nem tudunk megszentelődni, ő nélküle nincs üdvösségünk. Ő állandóan Krisztushoz tért vissza, egy Krisztus fókuszú ember volt, és döbbenetes, hogy a magyar belmisszió biatorbágyi vezére egy diktátornak és zsarnoknak kiáltja ki ezt az embert. És szóvá tesz bennünket is, egyébként zárójelbe teszem nektek, egy dél-magyarországi gyülekezet, ahol még Calvint bemerik egyáltalán dobni a köztudatba. Az ember esze áll meg. Egy Krisztus központú embert gyalázni. Magát hívő embernek vallja az illető. Hát ezt a leg legkeményebben és a leghatározottabban hazugságnak, rossz indulatnak kell minősíteni, és vissza kell utasítani, és az ilyen embereket hagyni kell magukra. Nem Calvint istenítjük, de azt látnunk kell, testvérek, hogy Calvin egy Jézus mellett elkötelezett ember volt, aki Jézusért égett el, de nem csak ő volt ilyen a reformátorok között, Luther is ilyen volt, de a magyarok is ilyenek voltak, Szegedi Kis István meg a többiek, mind ilyen emberek voltak, együgyű emberek, akik nem csak a Bibliát emelték magasra, hanem azt mondták, hogy emberek, tud, ebből a Bibliából Jézus keresztje és üres sírja magasodik elő, a ti megváltásotok, higgyetek ti is ebben a Jézusban velünk együtt, és éltek, és üdvözültök. Nem kell más tennetek. Luther kiszögezte azt a 95 tételt, amit állítólag nem szögezett ki. Teljesen mindegy, hogy kiszögezte egyébként, vagy nem szögezte ki. Egyébként ki szögezte, vagy kiragasztotta, teljesen mindegy. A lényeg, hogy mi volt abban a 95 tételben. Abban a 95 tételben az volt, testvérek, hogy az evangéliumot nem lehet pénzért árusítani. A kegyelmet nem lehet pénzért árusítani. A bűnbocsánatot nem lehet fillérekért adni. Hogyha valaki többet dob a persejbe, akkor több bűnbocsánatot kap, meg ha kevesebbet, akkor kevesebbet. Nem lehet. Ez olyan üzletelés, amit Isten tilt, ami Isten nevére gyalázatot hoz. Ezt meg kell szüntetni, az egész középkori búcsú gyakorlatot ostorozta Luther abba a 95 tételbe. Nem az a kérdés, hogy kiszögezte, vagy nem szögezte, vagy ragasztotta, vagy nem ragasztotta, hanem az, hogy mi volt benne. Amit abba elítélt, testvérek, a Római Katolikus Egyház ma is azt tanítja. És az nem más, mint Jézus áldozatának a megszentségtelenítése. A reformátorok azt mondták mindegyik, hogy amit Jézus a kereszten elvégzett, amire egyébként az úrvacsora is mutat, az elég az üdvösségünkhöz. Nem kell se ilyen, se olyan módszere még hozzátenni a magunkét, hozzá ragasztani valamit a mi részünkről, hogy az elég legyen, mert elég magába, amit Krisztus tett. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél. Ezerszer elmondja, hogy elég az egyszeri, tökéletes áldozat, és ha ebbe hiszel, akkor üdvösséged van. Ha hiszed, hogy Jézus a te bűneidet magára vette, és elvitte azok büntetését, ha hiszed ezt, akkor Isten azt mondja, hogy megbocsátattak a bűneid. És igaz vagy a szemembe, abszolút igaz, és örök életed van. Ezt mondja a zsidókhoz, az egész új szövetség, ugyanezt mondták a reformátorok is. Calvin, Luther, Szegedi, bármelyik. És én is ezt mondom nektek ebbe a dél-magyarországi gyülekezetbe. Mondjon akármit, atyánk fia. Hát testvérek, ezek a régiek, ezek nem egyház megosztó emberek voltak, nem diktátorok, nem aljas söpredék, aki tévtanításokkal látta el Európát, hanem Isten emberei, akik a Szentlélek által felismerték a Biblia leglényegét, és nem átallottak azt elhinni, de nem csak elhinni, hanem fölemelni a Krisztust az emberek elé, és azt mondani, benne higgyetek, és őt kövessétek, és akkor éltek itt a földön is, és éltek egy szent, tiszta életet, ha őt követitek, és végül a halálon keresztül is üdvözülni fogtok. Üdvözülni fogtok, nem kárhozik el az, aki ő benne hisz, mert ő maga mondta, hogy aki ő benne hisz, annak örök élete van. És Péter apostol mondta, hogy örök életnek beszéde van nálad, kihez mehetnénk, ha üdvözülni akarnánk, mint hozzád. Hát ez a reformációnak, testvérek, a tartalma, a legfontosabb, leglényegesebb tartalma Jézus és az evangélium. Jézus, aki egyszeri, tökéletes áldozatot mutatott be, és aki elég nekünk ahhoz, hogy életünk legyen. Teljes életünk itt a földön is, de teljes életünk legyen az örök életben is. Üdvözüljünk is. Olyan szép ez, testvérek, igaz, még katolikus volt, de már értette a Bibliát, a reformáció küszöbén élt Matthias Grünewald, aki festett egy nagyon szép oltárképet, az Isenheimi szárnyas oltárt. amit egy ispotár, nem is egy templom részére, hanem egy ispotár részére festett ez a festő. És a centrumában ennek a szárnyas oltárnak ki lehet így nyitogatni, különböző szárnyai vannak, és különböző dolgok vannak, csodálatos egyébként maga az egész kompozíció, de a közepén ott van a Krisztus, ott van a Krisztus keresztje, rajta megfeszített, és ott áll keresztelő János a kép, a kereszt alatt, így rámutat Jézusra, az ujja a természetesnek körülbelül a háromszorosa, vagy kétszerese legalább, hogy aki ránéz erre a képre, a szenvedő emberek ott az ispotályban ránéznek erre a keresztelő Jánosra, akkor az ujját kövessék, ezt nézzenek föl a keresztel lévő Jézusra, és oda van írva keresztelő János mellé latinul a bibliai szöveg János evangéliumából, neki növekednie kell, nékem pedig alábbszállanom. Ez a reformáció, testvérek. A reformáció formális alapelvéből leszűrt materiális alapelv. Nézzetek Jézusra, én is egy ilyen kinyújtott új akarok lenni. Követve a drága elődeinket. Kinyújtott új akarok lenni, és mutatni akarok nektek is Jézusra. Nekem alább kell szállani. Calvinnak, Luthernek, mindenkinek alább kellett szállni, és alább is szálltak, mert alázatos emberek voltak. És fölmutattak Jézusra. Neki kell növekednie, előttetek is. Előttem is. Bennem is, és bennetek is. Krisztusnak. És az igének, amit ő mondott, amit ő beszélt, ennek kell alávetnem és alávetnünk magunkat, mindazért hálából, amit értünk cselekedett. Nos, még visszatérve és maradva egy gondolat erejéig a reformáció tartalmi alapelvénél, egészen elképesztő testvérek, hogy miután a reformátorok ilyen egyöntetűen, összhangban Krisztusra mutattak, és azt mondták, ő az üdvözítőnk, aki meghalt és feltámadt, és bemutatta a helyettes, tökéletes áldozatot Istennek, amiért elfogad minket Isten, csak higgyünk benne, amit erről mond nekünk, csak higgyünk benne, és az elég ahhoz, hogy megtartson minket az örök életre. Ugyanakkor ezek az emberek meglátták Jézus mögött az Atya Istent. És azt is elmondták, hogy ezt a Jézust az Atya küldte ide. Sőt, ő benne maga az Atya jött közénk. Rámutattak az Atya Istenre, aki a felülmúlhatatlanul szent, akinek a kezébe van minden, aki a maga tanácsa szerint cselekszik mindent a földön és égben. Mindegy, hogy miről van szó. Minden szál az ő kezében fut össze, ahogy Nabukodonozor mondta, miután megvilágosodott, hogy nem foghatja le senki a kezét, és nem kérheti számon, hogy mit miért csinálsz. Mert ő az Isten, aki szent, aki mindenek fölött áll. Ő küldte nekünk Jézust. Sőt, ő maga jött ide az emberi világba, hogy elvégezze a mi megváltásunkat. Így a reformátorok, értitek ezt, hogy furcsa dolog, Jézust hirdetve voltak Isten központúak. Kicsit ilyen latinos kifejezésekkel élve, krisztocentrikusan voltak teocentrikusak. Vagy teocentrikusan voltak krisztocentrikusak. Hát ez az ő örökségük. És ez, amikor abban az időben így kezdtek beszélni a Bibliáról, testvérek. És így kezdtek beszélni a Bibliának a lényegéről Jézusról. Akkor ez volt a világosság a sötétségbe. Mint ahogy ma is ebben a posztmodern világban, ez a világosság a sötétségbe, mert hatalmas lelki sötétség van körülöttünk, és nekünk örülni kell és hálásnak kell lenni, hogy ebben a sötét világban, ahol még az egyházakban is sötétség honol, és számos templomban és szószéken sötétség van, mert a fejekben és a szívekben is sötétség van, mégis vannak emberek, akiknek a szívében világosság van, és akiknek a szavaiból is fölragyog előttünk a Szentírásnak a mérhetetlen dicsősége, és benne Jézusnak és a kereszt evangéliumának, az örök evangéliumnak a dicsősége. Erre van szükségünk, testvérek, mint egy falat kenyérre, hogy képzavarral éljek. Erre van szükségünk, sötétségben a világosságra, és adjunk hálát az Istennek, hogy ez megadatik nekünk. Hát az Úr lelke kapcsolja össze bennünk egyébként ezeket a dolgokat szépen egymással. Most így külön beszéltem, hogy a principium formála és a principium materiale. az anyagi és a formális alapelv, de ez a kettő elválaszthatatlan. A Biblia és Jézus, az evangéliuma elválaszthatatlan. Valaki a Bibliát becsukja, félret, majd beszélek nektek Jézusról. Hagyjátok! A Biblia nélkül nem lehet Jézusról beszélni. És ha valaki a Bibliáról nagy előadást ad, de Jézusig nem jut el, azt is hagyjátok. Nem érti a Bibliát. A kettő összetartozik. Elválaszthatatlan. Isten a Szentírásban szól, és kiről szól? A legfontosabbról. Az ő fiáról. A keresztjéről, az üres sírjáról, az engesztelő áldozatról. És arra hív engem és minket újra és újra, hogy higgyünk ebben a Jézusba. Térjünk ő hozzá, mert megváltott minket. Itt foglalja össze már Ézsaiásnál az alapigénybe Isten ezt a csodálatos dolgot. Hol olvassuk ezt? Itt az írásba. Itt olvassuk. És mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy emlékezzél meg Jákob és Izrael ezekről, mert a szolgám vagy, én alkottalak, szolgám vagy. És jön az evangélium, miről emlékezzünk meg? Arról, hogy eltöröltem álnokságaidat, mint felleget és mint felhőt bűneidet. Hát térj én hozzám, hív az Úr minket, mint megbocsátó Istenünk. És utána felszólítan, hogy most pedig örüljetek, örüljetek egek, és földnek mélységei, kiáltsatok, újongva énekeljetek, hegy, erdő, minden fa. Miért? Mert megváltotta az Úr az ő népét. Hol? Ott, a kereszten, amire az úrvacsora emlékeztet. Kiről, miről beszél a Biblia? Az Ószövetség prófétája, az Ószövetség evangélistája, ami áldott Jézusunkról. Hát a reformáció ünnepén a Biblia Jézusa legyen a szívetekbe, őt imádjátok, őt ragadjátok, meg az ő követésére szenteljétek magatokat, velem együtt. És az ő hitében és követésében, szeretetében erősítse meg bennünket most az úrvacsora sákramentuma. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, valóban különös világban élünk, sokszor tragikus, amit látunk, vagy amit hallunk, érzünk magunk körül. Köszönjük néked, hogy oda jöhetünk ebből a sötét világból az ige világosságához, a te írásodhoz. Te voltál az, aki Mózesnek kőtáblákra írtad a törvényedet, és te vagy az, aki papírlapokra írattad nekünk a te törvényedet. Lelked által felhasználva embereket, elmondtál nekünk mindent, ami kell ahhoz, hogy boldogan élhessünk és hallhassunk. Elbeszéltél nékünk mindent, és a figyelmünk középpontjába állítottad az áldott fiadat, Jézust, aki meghalt értünk, mert bűneink büntetését magára vette, és aki föltámadt a halálból, mert nagyobb a halálnál, és igazoltad azt, hogy általa van a bűnbocsánat, általa van az örök élet mindnyájunk számára, és ő elég az üdvösségünkhöz. Köszönjük néked, hogy újonghatunk, örvendezhetünk, ha így a Szentírásból eljutottunk már Jézusig, és köszönjük néked, hogy magasztalhatunk együtt az erdő fáival, az ég madaraival, a mélységekkel és a magasságokkal. Áldott megváltónk, áldott Istenünk. Köszönjük néked, hogy a mai napon is elkészítetted nékünk az Úri Szent Vacsorát, melyben újra és újra Jézushoz vezetsz vissza minket, aki ott a kereszten egyszer és mindenkorra áldozott értünk. És köszönjük, hogy nem csak emlékeztetsz arra, amit ő tett, hanem az ő imádatát és szeretetét a szívünkbe ülteted, hogy higgyünk benne és követői legyünk. Kérünk téged, végezd el szívünkben, hogy így legyen. És ha így van, megerősödjünk ebben. Köszönjük néked a mai tanításodat is, és kérünk, hogy szenteld meg jelenléteddel Isten tiszteletünk következő részét is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, mindenkit szeretettel hívunk és várunk az úrasztalához. Én kesztyűben fogom osztani a kenyeret, megszokott módon, és itt pedig Csészabó András doktor testvérünk fogja majd a kiskelyhet adni a testvéreknek, ugyancsak kesztyűbe fogja adni, és mindenki megfoghatja nyugodtan, és elveheti. Utána visszaadja neki, és ő pedig leteszi. Hiszük, hogy Isten megőrizhet bennünket a betegségtől, de ha ne talántán elkapnánk, akkor is velünk lesz, és velünk marad örökké. Hívok tehát, és várunk mindenkit az úrasztalához, aki erre elkészítette magát, és bírja is egyházunknak a felhatalmazását. Jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra, tehát hétfőn, pénteken ifjúsági órák lesznek, és kedden pedig a biblia óránkat tartjuk meg a szokott rend szerint, itt a templomban. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.